Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe
és a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
Tizedik rész, Jászai Mari. Az asztalba fogózkodva lerogyott reszkető vízna csupacsont kis tízesztendős testem, és abban a pillanatban már kiszakadt belőlem az első velőtrázó sikoltás is, mert lesuhintott a stívós, áztatott kötél, mesztelen, agyon dolgozott, meggörbült kis hátamra. Kevesebb szeretettel még nem neveltek fel gyereket, mint engem. Emberi kezet csak akkor éreztem hozzám érni, ha ütött. Úri gyerekek rámutattak az egyikre, hogy nézd, kismari, ez meghalt, akkor ő elkezdett sírni, zokogni, de hogy nézd, ez meg még él, akkor így egyből nevetett, és hogy akkor mondta, hogy ott jött rá, hogy aztán így mint hogy Elektrát játszottam 10 éves koromban, és a színháznak ekkor még csak hírnevét sem hallottam. Őt azért szemelte ki magának, mint megmentőjét, mert hogy úgy hallott, hogy neki van a legtöbb könyve a társulatban. Kvázi egy ilyen szövetségre léptek, tehát ez egy nem szerelmi házasság volt, hanem ilyen menekülő út. De azért nagyon drágán fizetett ezekért a könyvekért, mert hogy tehát ez nem egy ilyen barátságszerűség alakult ki köztük, hanem ez a férfi ez így akkor is követelte a házastársi jogait, hogyha Jász éppen éhhalál szélén feküdt és hullafáradt volt, mert hogy amúgy meg egész éjszaka tanult.
Könyörgöm, mit várunk egy olyan nőtől, akit a férfiak eszközként használtak, és a 10 éves gyereket véresre verték, a 16 éveset pedig szüzen megerőszakoltak. Tehát, hogy mit várunk, hogy egy ilyen nő hogy legyen képes úgy igazán, igen, tehát, hogy igazán hinni, persze, meg bízni, meg szeretni egy férfit.
Mintha egy kicsit az élet ilyen nyűgös terhes lett volna, amikor nem a színházban van.
Igen.
Tehát, hogy ő valahogy tényleg így előadástól előadásig így túlélte egy kicsit az életet, hogy így próbálta túlélni.
Na hát, Lottim, az utolsó részhez érkezett az első évadunk, és hát utoljára egy jó kemény nőt hagytunk.
Igen, nem is gondoltam volna én se, hogy nem is tudom, ilyen kemény dió lesz.
Te ismerted a történetét, amivel őt bedobtuk a nevét?
Hát szégyen, nem szégyen, de nem. Uh-huh. Nagyon, hát körülbelül, mint a Marilyn Monroe-ról, így nagy vonalakba tudtam, hogy nehéz gyerekkor is nagy tragika volt Jászai Mari, de hát szerintem az én életemben is a legnagyobb szerepet ezt a róla elnevezett tér játsza, ahol ugye ő maga élt, és ugye találkozunk a Jászain, és a nem tudom, tehát hogy valahogy azért ilyen szerepet töltött be az életembe. De hát legalább, hát talán ő volt a második vagy harmadik legnagyobb meglepetés, így a 10 nő közül, és rettenetesen tanulságos élettörténet és sors kerekedett ki a számomra is.
Igen. Én se tudtam nagyon sok mindent róla, és én nekem is ez maradt meg, illetve emlékszem, hogy a könyvesboltban, ahova mindig járok, meg jártam, ott nagyon sokáig, ott a kassa közelébe volt az ő emlékirata a könyv, és ez úgy valahogy így nagyon beleégett az a könyv a fejembe, és most végre meg tudtam venni, mert volt egy ilyen jó indok rá, hogy akkor lehet készülni, és képzeld el, hogy én a nyaralás alatt kezdtem el olvasni. És ugye ezáltal, hogy nem tudtam, hogy ő neki ennyire durva gyerekkora volt, mert ugye, hogy azzal kezdődik az emlékirat, meg a könyv, és hát...
Igen, nem egy nyaralós olvasmány, nem feltétlenül, viszont nagyon jól olvasható. Igen. Nekem az meglepetés volt, tehát hogy a Szendrei Júliát emlékszem, amikor olvastuk a levelezését és a naplóját, hogy abban azért úgy a nyelvezetében abban van némi. Tehát az egy kicsit ilyen avítabb, vagy hát úgy érezni rajta a 19. századot, de a Jászai meg abszolút olvasmányosan és gördülékenyen fogalmaz, úgyhogy nekünk is alapvetően ugye most ez volt a fő muníciónk.
Igen, pedig nem élt ugye sokkal később. Ő akkoriban fogant, ott a forradalom vége utáni időszakban.
Igen, és ennek több irányból is lesz kihatása majd az életére. Erre is kitérünk. Egyébként Ászáron született egy kis faluban, és 3 éves volt, amikor a család átköltözött Győrbe. Ugye az apja egyébként egy ácsmester volt a Jászai Marinak, és hát azt hiszem az anyukája összesen 7 gyereket szült, vagy 8, nem, 7-et. Hetet, amikor meghalt, akkor letett a jászlimörű, körülbelül 4 éves, és ugye az édesanyáról arra emlékszik egyébként, hogy egy nagyon szép asszony volt, és hogy nagyon sok jó módú kérőt elutasította az ácsmester miatt, aki ez végül hozzáment. És azt valahol ír, és az emlékirataiban, hogy ez az egyik legélénkebb emléke róla, hogy odaálltak a gyerekei a halottas ágy, vagy hát az ágya mellé, amikor már haldoklott, és hogy elkezdtem sorban megáldani a gyerekeit, és hogy 5. jutott Jászai Marig, és hogy valami olyasmit mondott, hogy bárcsak ezt tudtam még volna felnevelni, és hogy lehanyatlott a keze. És hát ezután elég fájdalmas évek következtek. Hát az apjának nehéz megmondani, hogy ez egy kicsit ilyen mániákus, bigott, vallásos, hevület per, nem is tudom, mindenféle szadisztikus hajlammal megáldott és kevert ember volt, de ebből itt inkább, tehát verte a gyerekeit röviden, ez a lényeg, de hogy így lényegében mindenért, hogy egy leszakított virágért, vagy egy, nem tudom, összetört gombért és hasonlók, és hogy ez mit is jelentett tulajdonképpen az öcsülekben. Erre hoztam egy részletet, majd fogunk szerintem most itt többet is felolvasni ebben a mostani részben. Úgyhogy ezt felolvasom, mert ezt, tehát az, hogy valakit mondjuk megvertek, vagy durván megvertek, az így nem fejezi ki teljesen ezt a jelenséget. Apánk impozánsan büntetett, előadást rendezett az egész ház, sőt az egész utca részére. Először is összegyűjtötte a bűnlajstromot, minden kihallgatást ezzel végzett. Már 3, már 4, már 6 bűnöd van a rovásodon. Ha még egyszer panaszt hallok rólad, készítsd a kötelet. Előtte való nap saját kezülek kellett beáztatnom a kötelet, és aztán következett a büntetés kellő ceremóniával. Bedobott a szobába, és becsukta az ablakot. Jól tudta, hogy azért a ház 10 úri gyerek és a többi lakó kellőképpen tudomást szerez arról, hogy ott bent mi történik, hiszen sikoltozásom a 3. szomszédot is megborzongatta. Végül bezárta rám az ajtót, miután a szobával, konyhából minden lelket kiparancsolt. Vetkőz. Szólt ekkor csöndes, nyugodt hangon, és hajtogatta a kötelet a kellő rőfnyi hosszúságúra. Sokszor mondogatta, büszke vagyok arra, hogy dühömben sosem verem a gyerekeim. Térdepelj le, fogóckodj meg. Az asztalba fogózkodva lerogyott reszkető vézna csupacsont kis 10 esztendős testem, és abban a pillanatban már kiszakadt belőlem az első velőtrázó sikoltás is, mert lesuhintott a szívós, áztatott kötél, mesztelen, agyon dolgozott, meggörbült kis hátamra. A kő megszánta volna a vonagló, sivító gyermeket, akinek a hátát már az első csapások fölhasogatták. A lecsurgó vért a csapkodó kötél szétfröcskölte a szobában. De a szent ember nem kegyelmezett. Ő Isten történt jogát és kötelességét teljesítette. Győröt Szent Józsefnek hívták istenes élete miatt.
Ja, ez annyira durva volt, emlékszem, amikor ezt olvastam, és ugye a Frida akkor volt, a Frida lányom akkor volt pár hetes, és akkor így olvastam, és ott feküdt mellettem, és akkor ez a rész, igen, a 10 éves zörgő csontú kis testem, és így...
Tehát, hogy ezt, hogy lehet ezt? Nem.
Jó, nyilván tehát, az meg egy külön téma, vagy nem is tudom, hogy még a 3. szomszéd is hallotta, és hogy így ugye akkoriban itt senki nem csinált ezzel semmit.
Nem.
Hogy ilyen történik, szóval nem.
Nem, és hogy közben meg ugye egy szent embernek tartották a környéken, és mondja Jászai Mari többször, hogy ő a színész képességét az apjától örökölte. Tehát, hogy egy nála nagyobb pozőrés, aki a vallásosságát és mindenféle állítatosságát úgy viselte magán, mint valami püspöki süveget, hogy ezt a pátoszosságot mint egy tőle örökölte, de hogy az ember nem volt normális, az hétszentség. És hát a dologot rosszabbított egy mostoha, aki elég hamar megérkezett, talán egy év után se, azt hiszem az édesanyja halála után az életükbe, és erről pedig így írt, hogy mire egy esztendő után visszavittek Győrbe, már otthon volt a dolgos, rendes és rideg mostoha, akinek magának is egyre másra születtek a gyerekei. Nagy volt a gondja, temérdek a dolga, mert emberségesen etetett és tisztán tartott bennünket. Nem is azt a sok hirtelen pofont panasztalom felemlékének, amiket ő maga osztogatott, hanem azokat a nagy veréseket, amiket a dologból este fáradtan megjött édesapámmal méretett rám kegyetlen mindennapos árulkodásával. Hogy bírták ki ezt a sok gyerek rikoltozást hallgatni, és azt a vérző, vonagló gyerektestet elnézni? Valóban, kevesebb szeretettel még nem neveltek fel gyereket, mint engem. Emberi kezet csak akkor éreztem hozzámérni, ha ütött. És egyébként, amikor ezt olvastam, akkor meg nekem Popper Péter jutott eszembe, neki volt egy előadása,
azt hiszem az volt a címe, hogy sorsdöntő találkozások, és abban beszélt erről, hogy nem azzal a veréssel van baj, tehát hogy nem az idegből elcsattanó pofonnal, természetesen a felnőtt azért felnőtt, hogy uralkodjon mondjuk az indulatait, de hogyha nem tudom, apuka fáradtan hazamegy, és a gyerek már 11-ére megy át a lakáson sáros cipővel, és elcsattan egy pofon, azért lehet bocsánatot kérni, lehet ugye elmagyarázni, mi történt, és hát ugye a következőkben pedig uralkodni a magán az embernek, de hogy ezt a gyerek feldolgozza, de hogy és ő is így fogalmazott, hogy ez a na vár csak, amíg hazaérünk, és majd apától megkapod a magadét, tehát ez a rideg kegyetlenséggel adott verés, mondta, hogy ez az, ami feldolgozhatatlan, és ez az, ami pusztít, és hát neki ugye meg az egész gyerekkora ilyenekkel telt, de hogy a más vonatkozásairól is olvasunk szegénynek a gyerekkoráról, bár nem, ugye ez volt azért a legmeghatározóbb. Eleve egyébként Győrbe azért költöztek, ha jól emlékszem, mert hogy ott esetleg jobb iskolázásra számíthattak a gyerekek ehhez képest, azt hiszem, hogy az Orsolya rendi, vagy hát az Ursulitáknál egy-két évig tanult talán kategizmust, és hát ettől kezdve valahogy már ilyen, nem is tudom, 5-6-7 éves korát, hogy folyamatosan elpasszolgatták otthonról, ugye mindenféle rokonokhoz, vagy aki éppen hajlandó volt befogadni, és hogy írta, hogy egy pannonhalmi rokona volt az, aki megtanította őt olvasni. És hogy ezzel jött be az életébe az egyik nagy szerelem, a könyvek, amikről majd még szintén beszélünk, hogy milyen fontos szerepet játszottak az életében. És hát nagyon hamar elkezdett cselédként dolgozni különféle családoknál, más-más városokban, és szép lassan egyébként egyre távolabb sodródott az otthonától. És leírja, hogy egyébként az egyik ilyen családnál, ahol az úri gyerekeknek a kiszolgálása volt a dolga, kezdődött egyébként a színészi pályája, hogy ott voltak, írt, hogy ilyen régi írókról, tudósokról, művészekről arcképek az egyik teremben vagy csarnokban, és amikor a úri gyerekek rámutattak az egyikre, hogy nézd, kismari, ez meghalt, akkor ő elkezdett sírni, zokogni, de hogy nézd, ez meg még él, akkor így egyből nevetett, és hogy akkor mondta, hogy ott jött rá, hogy azt hiszem így, mint hogy Elektrát játszottam 10 éves koromban, és a színháznak ekkor még csak hírnevét sem hallottam, úgyhogy neki itt kezdődött. Viszont hát ugye ezeken a helyeken sem volt éppen leányálom az élete, így ír például, tehát hogy ezt tényleg úgy képzeljük el, hogy ő egyik háztól a másikhoz ment, és hogy neki is így összemosódik így az emlékeiben, hogy hogy került egyik helytől a másik, és hogy a szülei utána se, hogy tehát, hogy amikor eljött egy helyről, nem vitték haza, vagy vitték egy következőhoz, hanem így borzasztó tényleg, tehát az se érdekelt őket nagyon, hogy hova került, és például így ír egy másik helyéről, ahol dolgozott. A bécsi helyemen csak arra emlékszem, hogy éjfél után felkeltettek meg a mosáshoz, és hogy olyan helyeken aludtam, ahol patkányok lerágták a gyönyörű szép hajam. Arra ébredtem, hogy az arcomon szaladtak keresztül kasul. Nem tudom, meddig voltam ott, talán egy esztendeig. Aztán levél jött, hogy egy távoli atyafi kíván magához Pestre. És akkor utána pedig leírja, hogy de hogy így nem nagyon emlékszik ezekre, és hogy volt egy ilyen vándormutatványos családhoz is elszegődött, ők meg vitték magukkal már egy egészen Cseh és Morvaországig vitték Győrből, de hogy arra is csak így, nem tudom, így utólag jött rá, hogy igazából ott jártak, és akkor így gyakorlatilag ezzel teltek az évek, és úgy 16 évesen, éppen ott valahol ott Cseh, Morvaország környékén egy magyar markotányos vette pártfogásába, hogy ők a ilyen hadseregek mellett közlekedő, ilyen kisegítő személyzet voltak, akik ott az élelmezésről, meg amire ott szükségük lehetett gondolkozni, és hogy voltak markotányos nők is. És hát én próbáltam utána olvasni ennek a markotányos nő, nem is tudom, intézményének, hogy mennyiben, mert én azért azt gondoltam, hogy ha nők egy hadsereg nyomába vonulnak, ugye mindig hadseregek nyomába mindig jártak örömlányok, meg ennek volt egy hagyománya, de hogy ezeket a markotányos nőket mennyire tekintették szabad prédának, hát eléggé, és erről tanúskolnak egyébként Jászai Szava is, ő ezt írta, hogy mi jó volt meg a legelején 1000 meg 1000 katona között, akikkel hónapokig éjjel-nappal együtt voltam, most már tudom. Rögtön rántette a kezét egy őrmester, Solymosi Károly. Magáénak tekintett, és én is magamat az övének. Elvezetett jó messzire a tábortól. Szörnyen féltem tőle, de a világért sem mertem ellenkezni, oly hatalmasnak képzeltem azt a szép őrmestert. Ledobott a földre, és olyan iszonyú éles fájdalmat okozott, hogy ma is hallom a sikoltásom abban a borzongató éjszakában. Befogta a számat, és dühösen csitított. Ez volt az én nász éjszakám.
Igen, hát igen. És még egyébként ugye, igen, hogy melyik háborúról van szó, ezt nem mondtuk el, ugye azért voltam, hogy ez a porosz-osztrák háború lehetett ezekben az években, és hogy annak a végső nagy összecsapását, a Königgréci csatát is, hát átvészelte, de úgy, hogy ott pedig a haldoklók között folyamatosan rohangált, és ahogy tudta, kötözte sebeket, és vitte a katonáknak a vizet, és ennek a hőstetének egyébként több tanúja is volt, amiért a háború után, vagy végeztével kapott is némi pénzjutalmat, meg kitüntetést, és akkor így innen kezd majd azért úgy nagyjából formálódni a további sorsa, mert visszament Győrbe, de onnan azonnal ment is tovább egy színésztársulattal Székesfehérvárra, és onnan pedig felkerült Budapestre két különböző kisebb társulathoz, majd Lekolvasvárra, ahol pedig pár fellépés után már el is hívták a Nemzeti Színházhoz, ahol nagyon hamar sikereket ért el, és nagyon hamar az egyik legünnepeltebb, sőt, aztán a legünnepeltebb tragika lett az országban, tehát ezt se akarom azért így átszaladni azért ezeket a stációkat. Csak nekem itt ezen a ponton fogalmazódott meg bennem egy ilyen hipotetikus kérdés, hogyha már ugye a két, a Marilyn Monroe és a Jászi Mari így egymás után jönnek, és főleg, hogy két színésznőről van szó, és hogy azért nagyon hátborzongató, hasonló a gyerekkoruk, most azoknak a hallgatóknak, akik esetleg a Marilyn Monroe-s részt nem hallották, ugye, hát ugye neki is nagyon hányattatott gyerekkora volt, tehát ott már kis, szinte kis babakorától egyik nevelőszülőtől a másikig passzolták, egyik sem szerette igazán, voltak köztük, köztük is mániákus fanatikusok, szinte mindegyik verte el, több nevelő apja molesztálta, és akkor így felmerült bennem a kérdés, hogy ugye Marilyn Monroe 36 évesen lett öngyilkos, és addig is az életét gyakorlatilag alkohol, drogfüggőség és több ideig összeroppanás követte, és mi azt mondja, hogy azért 76 évig élt. És ő egy budai lakás, vagy egy budapesti lakásban jó körülmények között egy nagyon sikeres karrierutat magam mögött hagyva. Tehát valahogy ő, hogy mondjam, tehát valahogy ő nem esett a darabjaira. És így valahogy én így kerestem innentől kezdve ezt a pontot, hogy mitől függ, hogy az egyik emberben van, ad annyi erő, vagy az egyik ember kap annyi erőt a természettől, Istentől, sorstól, végzettől. Ki mire gondol, hogy ezt ő így meg tudja dolgozni, vagy valahogy erőt tudjon belőle kovácsolni, még a másik szét forgácsolódik. Nem fogok tudni erre választ adni, mert azt szerintem, hogy nagyon sokan szeretnénk tudni. Valahol biztos a véletlen műve, és most túl azon egyébként, hogy nyilván vannak köztük különbség, tehát, hogy Marilyn Monroe felmenői között voltak azért skizofréniában, paranoiában, bipoláris depresszióban szenvedők, más alkatok voltak, hogy Jászi Mari egy nagyon erős, mondhatni, ilyen férfias alkat volt, még Marilyn Monroe-nak az a gyönyörű gyermeki szépsége volt egyfelől a szexepie és a sikere kulcsa, másrészt viszont nagyon strebezhető is lett annak a révén, tehát hogy nyilván vannak azért különbségek, de hogy én Jászainál három olyan pontot találtam, ami által mondjuk magyarázható, hogy neki ezt miért sikerült meg dolgozni, és az egyik az, amit én úgy hívtam magam, hogy vannak ilyen szenvedélytárgyai. Tehát, hogy ilyen gyerekkor után én úgy olvasom, látom, hallom, hogy mondjuk annak nagyon nagy veszély van, hogy az ember nem akar élni. Tehát, hogy nem talál olyan dolg, hogyha nem kapta meg ezt a szeretetet, amit neki gyerekként szüksége van, utána egyszerűen nem tud olyan szeretetet érezni semmi iránt, vagy nem talál, tudja úgy megtalálni a szeretetet az emberek és az élet dolgai között, hogy valami kösse az élethez. És azért Jászi Marinál ezekből nem volt hiány. A másik az önismerete. Tehát, hogy majd erre rátérünk, hogy olyan mély önismeretes, és olyan pszichológusi vénával rendelkezett ez a nő, hogy minthogyha valahogy így objektíven és hideg fejjel tudta volna azt végigvenni, hogy az ő életében melyik trauma milyen sérülést okozott, és hogy ez az ő jelenében, felnőtt életében miben nyilvánul meg, és hogy ezt hogy tudja megdolgozni, nem megdolgozni, akkor hogy tudja kordában tartani, tehát, hogy valami nagyon jó rálátása volt a saját jelenére és múltjára és személyiségére, hát illetve a színészete azért nagyon eltérő korban, eltérő körülmények között és eltérő színésznők voltak, és valahogy, ugye Marilyn Monroe-nál elmondtuk, hogy ő eszméletlen önbizalmatlan volt, tehát hogy a fénykorában a kamerák elé úgy állt ki, hogy kiütéses lett a bőre, annyira rettegett attól, hogy ő nem tudja teljesíteni azt, amit elvárnak tőle. Jászai Mari meg úgy nyilatkozott magáról több ponton, ugye, életrajzában, naplójában, meg sajtónak is, hogy ő a legjobb színésznő a Magyarországon, tehát, hogy ő megtalálta ezt az önbizalomfaktort a színészetben. Meg maga szerintem az, hogy ő egy tragika volt. Ugye a kedvenc szerepei az a Medea és az Elektra volt, így nagyjából azért el valamit tudtam erről, de így belolvastam. Tehát ezek nagyon kemény, megrázó szerepek, ugye Medea Jászon felesége, aki, amikor a férje elhagyja a saját gyerekeit is megöli, hogy így álljon bosszút a férjén, Elektra meg ugye a testvérével Orestisszel együtt áll bosszút a saját anyján, amiért az apjukat megölték, tehát hogy nagyon mély és megrázó szerepek, amiben, mintha ki tudta volna csatornázni ezt a fájdalmat. Még ugye Marilyn Monroe mindig vágyott arra, hogy komolyabb színésznő legyen, de mindig meg akart megtartani ebben a buta szőke szerepében, és hogy, tehát, hogy valahogy ez úgy nála így megakadt. Plusz ugye, mert hogy mindig a szép lányt kellett játszani azért, és egy nagy szorongást okozott benne, hogy mi lesz, hogyha megöregszik még. Jászai Mari nyugodtan beleöregedhetett a szerep, vagy ezekkel a szerepekkel együtt tudott idősödni. Aztán valaki írta róla, hogy 20 évesen, 40 évesnek nézett ki, de 60 évesen is 40 évesnek nézett ki, úgyhogy ő ezt így tudta magával vinni. És viszont ő az életben is egy tragikus nő volt, abból a szempontból, hogy nagyon sok mindenben megtalálta a szépséget és az örömforrás, talán már túlzás, de az értékelni valót az életben, de hogy ő egy, mondta is magáról, hogy neki nincs humorérzéke, és az emlékiratban olvastam, hogy mennyire kifakadt, hogy ez felháborító, hogy ő ezért szavalja százszámra az embereknek a szózatot, hogy kuny tárgyával lehessen tenni, mert az újságból olvasott egy viccet, hogy azt mondja az egyik író a másiknak, hogy te úgy vagy a szakállad, mint hogy az a magyar ember a szózattal, hogy te ápolod, ő meg eltakar, és ezen így rettenetesen felháborodott, hogy lehet ilyen nem viccelni. Tehát ő egy kemény asszony volt, és volt benne, tehát hogy mindjárt a konyhapszichológiai jogfejtések után is majd rátérünk, hogy azért neki azért volt egy fajta talán negativitása, vagy nem is tudom.
Saját magával szemben.
Saját magával szemben is.
Mert hogy nekem is egyébként pont ez jön le, hogy nem tartotta szépnek magát, nem tartotta humorosnak magát. Mondjuk azt nem tudom, hogy tanulatlannak tartotta-e magát, de azt mondom, hogy nagyon képezte magát. Folyamatosan tanult egész életében. Offalta a könyveket, nyelveket tanult, és egyébként én nekem például erről a színészkedésről az jutott eszembe, hogy erre így visszakanyarodjunk, hogy szerintem ő valahogy így menekült a saját életéből, meg a saját emlékeiből, meg minden ilyenben, mert hogy neki az a színészet, az így, neki ez minden volt.
Igen.
Tehát, hogyha rátérhetek erre, hogy ugye ő kapott egy bizonyos fizetést, és kb. A ruhájára többet költött. Mert hogy neki tényleg mindenen felül volt
az, hogy a fellépő ruháira.
A fellépő ruhájára, igen. Szóval, hogy neki ez annyira fontos volt, és egyébként ezt írta is az emlékiratban, hogy tökre idegesítette, hogy még mások alig várták, hogy hazamehessenek ő neki így, az, hogy ő dolgozik, és ott van, és hogy nem értette, hogy miért sietnek mások haza. Szóval, hogy neki azért ez a színészet, ez egy ilyen, szerintem a neki a színészet volt az, ami mondjuk Marilynnek a drog, vagy az alkohol, igen. Nem is tudom.
Igen, tehát egyébként Jászai Mari nem nagyon jót például, ahogy olvastam, de hogy ő, mintha egy kicsit az élet ilyen nyűgös terhes lett volna, amikor nem a színházban van.
Igen.
Tehát, hogy ő valahogy tényleg így előadástól előadásig így túlélte egy kicsit az életet, igen. Vagy hát így próbálta túlélni, és...
Igen, ez tök jó, hogy így fogalmazod meg nekem, és pont ez jött le, hogy így, amikor nem színpadon volt, ez a túlélés, igen.
Ami meg ugye ez meg a visszatérve a kicsit ezre a pszichológusi vénájára, hogy egyfelől tényleg rettenetesen perfekcionista volt, tehát soha nem volt magával, de ezt ő tudta. És igen, amit mondta, hogy például a görög, a Médel meg az elektrikedél megtanult ógörögül, hogy jobban át tudja érezni, és megtanult angolul, és franciául, és németül, és még olaszul, és elképesztő, tehát mert ezt is úgy érezte, hogy neki elmaradás van, és ő kevés, mert hogy ő gyerekkorában nem tanulhatott, és hogy neki folyamatosan jobbnak kell lennie, és ezt, azt hiszem, ezt így írta, hogy a harag rontotta és csúfította el az életem, mindjárt mindenkire és mindenért megharagudtam, magamra a legkönnyebben, örök harcban élek önmagammal. Amit a nap folyamán teszek és beszélek, azért este itthon egyedül nagyon kínzom magam. Mindig a végzett dolgom után jut eszembe, mit is hogyan kellett volna tennem. Úgyhogy ez a perfekcionizmus, ez abszurd, de ez egyébként Marilynnél is volt, ugyanála is mondtuk, hogy egy jelentet volt, ha képes volt 30-40-szer újra vetetni, és a próbákat is olyan legvégsőkig precizionálta, például a Happy Birthday énekét Kennedynek, hogy így millió számszor elpróbálta, hogy ez a perfekcionizmus, ez mind a kettőjüknél megvan, és ez, amit mondtál, hogy, tehát, hogy ő valahogy a szerepein keresztül élt, és valahogy az jutott eszembe, ugye annyit hallunk arról, hogy mennyire fontos kis gyereknek, hogy visszatükrözzék rá a saját érzelmeit, és azt, hogy ő, tehát, hogy ő a világból szedi össze, tehát a rátükröződő érzelmekből szedi össze, hogy ő kicsoda. Na most, hogyha valamit csak azt tükrözi rá, hogy rossz vagy belül, akkor hát felől nem csoda, hogy csak saját magában is azt látja, hogy mi a rossz. A másik meg, hogy egyszerűen nem találja meg magában ezt az magot, vagy szerethető magot, és hogy így ő is így, mintha így egy kicsit így szétforgácsolódott volna a személyiséget, csak ezekből a személyiség részekből szerepeket csinált, és amiket aztán tökélyre fejlesztett a színpadon. És még ezt felolvasnám, ezt annyira gyönyörűen fogalmazta meg, főleg itt a végén. Igen, és pont erre, amit, hogy ugye magában mit nem talált, ezt így annyira ideillik erre. Évtizedek küzdelmébe került, még kikutattam magamban az embert, míg megkerestem, hogy mi maradt belőlem, mikor a színpadi kosztümöt levetem. Úgy is mondhatnám, hogy annyi ember lakik bennem, ahány szerepet játszom. Nincs tulajdon egyéniségem, amely jelen állt volna az új lakóknak, akik minden szerepemmel belém költöztek. Én sohasem játszottam a szerepemet, hanem mindig az voltam. Milyen különös adomány színésznek születni? Mi lett volna belőlem, ha nem ismerem meg ezt a pályát? Úgy születtem színésznek, mint hogy az ember jónak, rossznak, szépnek vagy rútnak születik. És ez a legjobb. Én arra születtem, hogy szétforgácsoljam a lelkem 100 ember számára, és hogy magamnak nem maradjon egy embernek való lélek sem. Úgyhogy igen, valahogy
durva.
Valahogy számára. De mind a kettőknek talán egyébként a színészet volt a leg életképesebb hivatás, vagy amiben a legjobban ezeket a traumáikat talán tovább tudták vinni, vagy ki tudták csatornázni a fájdalmukat, de főleg azért ez ugye Jászainál tényleg meg is tudott valósulni.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Igen, és hogyha arról beszélünk, hogy az, hogy nem volt szeretve, ezt váltotta, vagy ez okozta ezt a hihetetlen nagy perfekcionizmust a különböző területeken, leginkább a szakmájában is, és hogy ugye extrában még az is jött, hogy, vagy legalábbis nekem az jött le belőle, hogy a színészeten kívül, vagy az olvasáson kívül semmi mást, vagy senki mást nem is tudott szeretni. Szóval, hogy így, vagy legalábbis nekem így, ahogy olvastam az emlékiratát, így volt férje, meg voltak férfiak az életében. Igen, de hogy így valahogy egy ilyen nagyon magányos, nagyon egyedüli ember. Tehát, hogy úgy, ahogy így olvastam, az van benne, hogy van ő, a nagy Jászai Mari így egyedül, és hogy így nem ír nem például társasági életről. Tehát, hogy ő nem ült össze a kollégáival utána kártyázni, iszogatni, bármi, hanem hogy ő így utána így hazament, és ennyi.
Igen, ő nagyon kínlódott például ilyen az úgynevezett társasági eseményektől, és nem is volt neki való, azt mondta is, hogy egyébként pont, hogy a színésztársairól mindig nem volt jó véleménye, tehát, hogy erről róluk így elég keményen nyilatkozott. Egy-két férfiról még talán elismerően, de leginkább azok, akik meghaltak, nő kollégáit azt mindig nagyon, nagyon keményen kritizálta. És igen, ez a szerelem téma, ez... de jó ég a házasság, azt is mondja, azt elmeséljük, az is rettenetes egy történet. Két évig volt házas, még fiatalabb korában, és hát utána már befutott színésznőként, azért őt így nagyon hamar elkönyvelték egy férfi falónak. Én úgy érzem, hogy például, igen, a traumáit az emberi kapcsolatok terén, vagy azoknak a viszonyában vett következmények nem tudta megdolgozni. Tehát, hogy valahogy ez az, amit nem sikerült nagyon áttörnie. Azt írták róla, hogy ő egy kicsit, és nem szeretek nagyon a narcizmussal dobálózni, mert ez is ugye olyan szóvá jött ki, hogy valaki egy kicsit, nem is tudom, kevésbé empatikusan viselkedik, mert szeretik rásütni. Majd egyszer is szeretnék erről írni azért egy cikket, mert azért ez ennél egy összetettebb fogalom, de egy kicsit azért ő úgy szeretett, mint egy narcisztikus személyiség, tehát hogy nagyon nagy ilyen love bombinggal, tehát hogy ilyen hatalmas kiáradással és felmagasztalással. Aztán elég volt egy apró valami, hogy így nagyon hamar devalválja és leértékelje a saját szemében a szerelmét, és úgy dobta ki őket, hogy vissza se nézett. Uh-huh. És ezt írta is magáról, hogy ha megszeretek valakit, rögtön átadom neki magam teljesen, testestől, lelköstől és hasonló határtalan feltétlenül odaadást várok tőle. De még ez sem elég. A legcsekélyebb gyarlóságra, amit észreveszek, kiábrándulok és futok új ideál után. Szerelemben és barátságban egyformán. Tehát, hogy ezt azért tudta magáról.
Na jó, csak pont az jutott eszembe, amikor olvastad fel azt a részt, hogy az apja megveri. Aztán utána olvastad, hogy az őrmester megerőszakolta. Szóval, hogy könyörgöm, mit várunk egy olyan nőtől, akit a férfiak eszközként használtak, és a 10 éves gyereket véresre verték, a 16 éveset pedig szüzen megerőszakolták, tehát hogy mit várunk, hogy egy ilyen nő hogy legyen képes úgy igazán, igen, tehát hogy igazán hinni, persze, meg bízni, meg szeretni egy férfit, szóval, hogy
nem,
nyilván furcsa, nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy jó, persze, igen, olyan volt, de hogy így azért ebbe gondoljunk már bele. Velem nem történt ilyen, de hogyha mondjuk el tudom képzelni, hogyha történt volna, hogy akkor lehet, hogy az életbe többé nem akarok férfit látni. Nem tudom bele képzelni magam a helyzetébe, de hogy vele meg folyamatosan, vagy szexuális, vagy csak szimplán bántalmazás történt, és most ezt nagyon idézőjelben mondom, ezt a szimplán, de hogy ezek mind hatással vannak.
Igen, és ugye ez a legnagyobb tragédia, hogy tehát amit mondom, hogy ez bizonyos szintig ezt nem sikerült, mert ő azért nagyon szerette volna ezt átlépni, tehát nagyon vágyott a szerelemre, meg a szeretetre, és így azért ő ezeknél a férfiaknál kereste. De hogy nem sikerült valahogy ugye nyilván közel engedni magukhoz, illetve ugye egy kivétel van, tehát az, hogy tehát ugye nagyon okos férfiakhoz vonzódott kizárólag. És ezek azért nagy nyilvánosság előtt zajlottak, ezek a szerelme és valami rosszallást mindig sikerült kiváltania a közönségből. Például volt egy Revicki Gyula nevű, ezt Nyári Krisztiánnal olvastam a történetüket, egy Revicki Gyula nevű fiatal költő, a legtragikusabb sorsú költő, akiről én így hallottam a magyar irodalomban. És szegénynek azzal kezdődött az élete, hogy egy főúri családban nevelkedett, amikor az apja halálakor tudta meg, hogy ő törvénytelen gyerek, hogy egy cselédlányhoz született, az apja elfelejtette törvényesíteni, úgyhogy így, őt így gyakorlatilag pár doboz bajuszápolóval dobták ki az utcára, így a főúri élete után, és hogy jó költő volt, tehetséges volt, de nagyon nehezen akarták elismerni, és szerelmét nem viszonozták sose, és akkor már tüdőbetegen, de még mindig fiatalon találkozott Jászai Marival, akiben beleszeretett, ugye Jászai Marinál is jött az első ilyen nagy fellángolás, ilyen hatalmas szerelem. Revicki elment Itáliába egy tüdőszanatóriumba, és várt, hogy Jászai menjen utána, de nem ment. Ő beleszeretett közben egy 19 éves szintén költőbe, Szomori Dezsőbe. És hát szegény Revicki Gyula meg úgy jött haza, hogy tehát, hogy eltűnt az életéből a Jászai, és pár hónapra, sőt, talán pár hétre rá meg is halt egyébként tüdőbajban, és ezért is azért kapott a Jászai hideget, meleget, hogy azért így elhagyni egy haldoklót. Úgyhogy igen, nagyon, tényleg valahogy nagyon, ha egyszer nála valami megtörte ezt a nagy szerelmet, akkor onnantól nem volt visszaút, és a Szomori Dezső, aki volt akkor 19 éves, tehát volt köztük 20 év, most nem is akarok utasni, nem, 39 éves volt, és 19 éves volt a fiú, és köztük is egy nagyon nagy lángló, szerintem nagyon hirtelen lett vége, és akkor utolsó, 58 éves volt, amikor egy Ples János nevű orvossal hozta össze, azért, akivel 5 éven keresztül volt leghosszabb kapcsolata, és egy nagyon, nagyon művelt, nagyon érzékeny férfi volt, egyébként Albert Einsteintől Marlene Dietrichig ápolt embereket, majd később, amikor már kiköltözött Berlinbe, de hogy vele is véget ért, és nagyon hirtelen azt tudni, de azt hiszem, amennyire én olvastam, így az utolsó levelezéseikből vele sikerült egy békében elválni, és úgy is mondta, hogy az, hogy sikerült megtapasztalni a szerelmet valamilyen szinten, azt neki köszönhet, és azt úgy beszél, hogy ez valami jutalom neki az élettől, a színészi munkájáért. De azért az orvos családjától kért 5000 forint fájdalomdíjat, amikor a pasas lelépett, mert hogy ő megengedte az orvosi pályát, és ezzel jönnek, és kifizették. Úgyhogy neki így ez volt az utolsó nagy szerelmének a története.
De a férjet ne felejtsük ki.
A férjet, igen. hát a férjét, azt ugye a könyveknek köszönheti. Na, és ez a következő ilyen nagy, hát az első számú ilyen nagy szenvedélyi tárgya, ami az ő életében volt, ugye ez a színészet, akkor ezt utána mindenképpen a könyvek követik. Ő mondta, hogy a kislánykorában azt hitt, hogy minden könyvből egy létezik, és hogy valakinek, akinél dolgozott, és megtalálta János Vitézt, így kérdezte, hogy ezt a könyvet neki adják-e, mert akkor 10 évig ott fog érte szolgálni, tehát hogy azt hitte, hogy ugye abból akkor több nincs is. És hogy a mostohája meg mindig azt kezdte ordítani a házba, hogy elégetem, hogyha nem találta, mert tudta, hogy valahol elbújt olvasni, és amikor Székesfehérvár után ugye Budára jött dolgozni, tehát ott még egészen fiatal volt színész éveiben, akkor egy, hogy visszatérjek az általad említett abúzusra, akkor jött egy újabb szörnyeteg az életébe, ezt is így felolvasom. Volt Budán egy rémem, azt mondták ügyvédsegéd, négyszögletes fekete feje volt, kiálló rútpof facsontja, és olyan sovány, hogy óriási lapátfogait nem bírta eltakarni. Ez a szörnyeteg lépten nyomon kísért. Mikor játék után kijöttem a színházból, már ott állt és hívott magával. Ha szorosan odabújtam Király Júliához, agyon csipkedte a másik oldalon a karomat, és a fülembe sugdosta. Bezáratom a kisasszonyt, bezáratom. Ezt pedig azért mondtam, mert összevásárolta 25 forintnyi adósságomat. Egy szép piros színpadi cipőára is benne volt, amelyet egy Beyer nevű öreg suszter hitelezett, és valami tüli színpadi szoknyára is kosztüm. Az a rút ördög mindezt kifizette, és minden este azt mondta, hogy ha most már neki tartozom, és ha nem megyek el hozzá éjszakára, bezárat a börtönbe. Annyira féltem tőle, hogy már előre vacogott a fogam a félelemtől, amikor az előadásnak vége volt. És hát ennek a zsarolónak a végül kénytelen is volt engedni, és akkor a színésztársai elkezdték unszolni, hogy a méltóságos elnök úrtól kérjen segítséget. És erre az emlékiratában úgy hivatkozik, mint B.Y. És van, aki van esetleg a hallgatók között, aki jártosabb irodalom vagy színház történetben, hogy esetleg tudja, hogy ki ez, mert én nem jöttem rá. A lényeg, hogy végül elment a bizonyos Mr. B-hez, és írta, hogy örökre szívébe zárta volna, hogyha segít neki minden ellentételezés nélkül, de nem így lett. Tehát a szeretőjévé kellett lenni ennek a férfinak azért, hogy ki tudja fizetni ezt a másik zaklatót, aki ráadásul bele is szeretett, és feleségül akarta venni, mármint Jászai Marit. És akkor még ezt a részt, ezt felolvasnám, mert ez is annyira borzalmas. És ekkor az történt, hogy a méltóságos úr felhívatta apámat, és nálam 10 évvel idősebb Mihály bátyámat, aki jegyző volt nagybarátin, összeültünk a szobában, és megkezdődött a tanácskozás. A méltóságos úr ünnepésen kijelentette, hogy feleség úr akar venni, de előbb elküld Bécsbe egy nevelőintézetbe, hogy ott kiműveljenek. A színpadot természetesen ott kell hagynom. Ó, hogy kapott ezen az én apám? Én egyszerre okos és erős lettem, nem tétováztam, kiegyenesedve szembenéztem velük, szembeszálltam velük, sokkal bátrabban, mintha az életem kívánták volna. A színpadot hagyjam ott? Kiáltottam, azt nem. A világ minden kincsért sem, még Magyarország királyi koronájáért sem. Erre ez a két vén ember oly égtelen dühbe jött, hogy még egy-két szóváltás is ütni-verni kezdtek mind a ketten. Az apám megint megízlelt a sírásomat, és kéjjel vert, mint régen otthon. Beszorítottak egy sarokba, és csak ennyit kérdeztek. Igen? Nem, sikoltottam én is, akkor újra kezdték, hol egyik, hol a másik ütött rám. Emlékszem, hogy néha-néha könyörgő pillantást vetettem a bátyámra, és azt gondoltam, miért nem mozdul? Hisz az egyetlen gyöngétséget, ami gyerekkoromban ért, neki köszönhetem. Ha jó ember, miért nem szabadít ki kínzóim kezéből? Ez a Mihály bátya egyébként most így eszembe jutott, hogy írta azt is a emlékirataiban, hogy a mostohája egyszer hiába volt lázas beteg, odaültette az ő saját gyerekének a bölcsője mellé, és hozzákötött egy kötelet a kezéhez, hogy annál fogva ringassa bölcsöt, és akkor jött haza a bátya valahonnan, és megkérdezte tőle, hogy hogy vagy kismari, és hogy ezen elsírta magát, mert ez volt a leggyöngédebb mondat, amit bárki a családjából neki mondott. Szóval, hogy ez volt ez a kapcsolat ezzel a bizonyos Mr. BY-nal. Én próbáltam utána nézni, de hogy például a Nemzetinek az első bérlő igazgatója volt egy Bartai Endre, de 54-ben már meghalt. Annak volt egy fia, de ő pedig nem volt sehol sem elnök, vagy nem is volt méltóságos úr, és hát volt egy Benicki Ferenc, aki pont ebben a 68-as évben lett egy királyi gödöllői kastély jószág igazgatója, és később pedig 88-ban nemzeti közös. Nem akarok senkit megvádolni így a történelem távlatából, illetve volt egy Bényei, akinek szintén a társulatában játszott ebben az időszakban, és csak neki ível írták a nevét, ellenben Jászai több helyen írja Y-nal. Szóval nem tudom, ki lehetett ez a BY, de ez senkitől nem találtak mondjuk egy ilyen kutatást, hogy a emlékiratában szereplő ez a szadista. És úgyhogy bárki erről tud valamit, azt nagyon köszönjük, ha elárulja. És ezzelől menekült házasságba ezekül a zaklatók elől, mert a társadalomban játszott egy Kassai Vidor nevű komikus egyébként, és hát őt azért szemelte ki magának, mint megmentőjét, mert úgy hallott, hogy neki van a legtöbb könyve a társulatban. És akkor oda eltelik, hogy hagyj menjen fel a lakásra, csak megnézni a könyveit, és tényleg nem elcsábítani akarta, hanem ugye valamiféle menedéket keresni, mert azért egy színésznő még, tehát sokkal kevésbé volt kiszolgáltatottabb, hogyha férnél volt mondjuk ugye ebben az időben. És tehát ők kvázi egy ilyen szövetségre léptek, tehát ez nem szerelmi házasság volt, hanem egy ilyen menekülő út. De azért nagyon drágán fizetett ezekért a könyvekért, mert hogy tehát ez nem egy ilyen barátságszerűség alakult ki köztük, hanem ez a férfi ez így akkor is követelte a házastársi jogait, hogyha Jászai éppen éjhalál szélén feküdt és hullafáradt volt, mert hogy amúgy meg egész éjszaka tanult, és napközben meg a szerepeit, és még mindig nem evett, tehát, hogy minden fillért, amit kapott, azt ugye a színésznőknek, főleg akkoriban, ha nem primadonnák voltak, maguknak kellett megvásárolni, meg varratniuk az összes jelmezüket, tehát minden pénzét erre költött, és hogy is írt, hogy követelt, hogy a feleség legyek, holott egy atomfeleslegem sem volt, mert csak ki sem aludhattam magam soha. És hogy már egy orvos kért meg, hogy mondja meg neki, hogy hagyja békén, mert hogy különben már ebbe bele fog halni, úgyhogy 2 évvel később el is váltak, és ugye ez volt az utolsó alkalom, hogy férjhez ment, ez így teljesen érthető is. De hogy a könyvek iránti szeretete az ilyen mélységig vitte. Én egyébként még azt találtam, hogy a természet volt még talán számára ilyen nagy menekvés, tehát ezt többször írja az emlékirataiban, hogy nem is tudom, hogy az ember, amikor rájön, hogy mennyi hitványság van a világon, már csak a fák között lenne szabad létezni, meg úgyhogy ő is nagyon sok időt töltött a természetben, meg a magyarság. És itt jön vissza egyébként megint, hogy mekkora pszichológus volt, mert hogy ugye ő 40, ugye mondtuk, hogy 49 közepén fogant, és erről így írt egyébként. Tehát amikor még ugye nem volt sehol se komoly se pszichoanalízis, se prenatális traumákról nem hallottak még az emberek, ő már ekkor erről így írt, hogy haragban nemzettek, szerencsétleg és országos csapások idején érlelt meg az anyám túlságosan érző szíve alatt. 49-50-ben a szabadságot levelésekor hordott magában, ott éltem már benne, mikor a menekülők hírül hozták a világosi katasztrófát, ott rázott meg a sírás, amikor a Szent 13 kivégzéséről értesült. Haragot és bánatot ittam az anyám vérével, halálos szomorúságot tetejével, az ő szomorú lelke formált, az én lelkem is szomorú, még magában érlelt. Ezt a Habsburg ellenességet is hozott egyébként a szomorúsággal együtt, egy nagyon keményen nyilatkozott minden alkalommal, mind a magyarokról is egyébként, tehát hogy egy kicsit ilyen Adihoz hasonló folyamatos magyarság ostorozás is jellemző volt rá. Széchenyi és Petőfi volt egyébként számára az etalon, tehát a két férfi az ész életében, akiben sosem csalódott, azt hiszem erről így fogalmazott, illetve ami még jellemző volt rá, vagy ez nagyon erős kapcsolat kötötte, az az igazság. Tehát, hogy ezt nem tudom, te is megfigyelted, hogy annyiszor írja az emlékiretében, hogy neki ez az igazság keresés, és hogy ez az, amiből egy annyi gondot okozott neki, hogy ebből soha nem tudott lejjebb adni. És hogy ez így mit jelentett neki, én azt úgy tudom megfogni, hogy egy olyan ember volt, akinek elvei voltak. Tehát, amit te is mondtál, hogy ugye nem értette, hogy hogy mehet valaki úgy várhatja, vagy dobolhat az azt a színen, hogy már menjünk haza a színházból, és hogy nem tudom, hadd menjünk mulatni, vagy vacsorázni, hogy a színház az egy szent dolog, az egy szent küldetés, és például megvannak levele, ilyen ostorozó levele, mint a színház igazgatóknak írt, hogy neki elege van abból, hogy könnyű sikert elérő darabokra cserélik ki azt, ami mondjuk az ember lelkét nemesíteni, tehát hogy egy küldetésként tekintett a színházra, és a magyarságot is azért ostorozta, mert minthogyha így az elveiből, minthogyha a szabadságát feláldozta volna egy ilyen századfordulós békebeli ugye K.O.N.K. létezésért, és hogy még az első világháború kitörésekor is azt írta, hogy mennyire jobb lenne, hogyha ezt a erőt, ami most így kirobbant a háborús szintén a magyarokból, az ellen fordítanak, aki tényleg mondjuk az ő sorsának a megrontója. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon erős elvekkel bírt, és még azt akartam egyébként így elmondani, hogy az első világháború neki egy mekkora traumát és megpróbáltatást jelentett, tehát hogy annyira mélyen együttérzett például a fronton szolgáló katonákkal, hogy amíg a háború legsősebb éveiben ő maga sem volt hajlandó befűteni, vagy ágyban aludni a saját lakásában is. Nagyon elítélőleg szólt a saját budapesti kortársairól, hogy ők még úgy élnek itt, mintha nem tudom, nem pusztulnának millió számra odakint a honfitársaik, és rengeteg minden értéktárgyát, ami volt azokban az években eladta, hogy az özvegyeket és a sérülteket támogass, és folyamatosan járta ugye a különböző kórházakat, hogy a sebesültekbe a Petőfi versekkel mondjuk a lelket öntsön.
Itt erre az igazság dologra visszatérve egyébként ő még életében ezt így elég erősen kommunikálta is, meg mondogatta is ezeket a dolgokat, és egyébként őt nem is nagyon szerették a kollégái, és aztán ott volt valami dolog, amikor ő elment a Nemzetiből.
Igen, a Víg Színházhoz egy évre, de hogy ott is főleg azért, mert hogy, ha jól értettem az emlékiratiból, hogy nem kapott elég szerepet, vagy hogy nem... Azt terjesztették róla, hogy a Gázsiával nem volt elégedett, és ez ő neki nagyon rossz esett, mert hogy ő neki csak azt, hogy munkát adjanak, és hogy úgy érezte, hogy nem kap elég munkát, és akkor megpróbálkozott a Vígszín ezzel, de utána nem ír erről sokat, hogy ott mi az, ami nem vált valóra az ő elvárásaiból, de hogy utána visszatért a Nemzeti Színházhoz, amire ő mindig is úgy tekintett, hogy ő sosem hagyta el, tehát hogy ő neki az volt a lételeme. Sőt, még egyébként azt a sír, ugye időközben a Nemzeti Színház épületét életveszélyesnek nyomták, és elmondhatják, és ugye onnan kezdődött meg a Nemzeti Színháznak ez a vándorlása, de ugye például az épület köveiből építetett magának sírhelyet, és utána ott nyugodott, tehát hogy ő ennyire otthonának tekintette a Nemzeti Színházat.
És akkor gondolom ezekben az időkben kezdett el nagyon írni, mert hogy én meg igen, így ezt is olvastam, hogy így a színészet mellett, meg után, vagy nem tudom, ez az írás volt neki, amit például én nem tudtam, nyilván tudtam, hogy az emlékiratait, meg a naplóját írta, de hogy nem tudtam, hogy neki az írás ennyire sokat jelent, meg ilyen fontos.
Igen, igen, és hogy valahol egy cikkben megtaláltam, hogy nagyon sokan kérték tőle az emlékiratait, meg a naplóját már életében kiadásra, és hogy ezt nagyon sokszor újra olvasta pár évente, egy csomó mindent kidobott belőle, és hogy halál előtt pár hónappal aztán egy segítő vagy egy kollégájával együtt átolvasta az összeset, és akkor megint egy csomó mindent leszelektált, mert így mondjuk, hogy nagy részét ilyen nagyon heves érzelem kitörések alatt írt, amikor most már annyira nem is fontosak, tehát a szerelmek, meg a csalódások, meg a lángolások, ezért van talán olyan kevés szó magában a emlékiratban a szerelemről.
Tehát, hogy ilyen izgalmas lett volna most tudom is elolvasni.
Úgyhogy így sok mindentől megszabadult, ez pár hónappal a halál után kísérték, és ráadásul még nagyon sok cikkeket is írt, meg sokféle tanulmányt, sok mindenről, színész metódikai írásokat is például az utókornak, úgyhogy De hogy a cikkeiben is például, tehát hogy folyamatosan ami az igazságérzetét, hogyha valaminek így a fókuszába került, akkor azt meg kellett írnia, hogy valahol olvastam, hogy Adi tudósított például egy beszédéről, nem is cikkira, hanem beszédről, hogy kiment a parasztoknak arról beszélni, ne írjanak aláváltókat, mert eladósulnak, és ne igyanak annyi pálinkát. Tehát, hogy például írt cikkeket az alkoholizmus ellen, és hogy és olyan sok mindenről, amiről mondjuk valamilyen véleménye volt, abba a kíméletet nem ismerve, és ment, és egy kicsit egyébként ez néha sok volt a környezetének, tehát egy ilyen kíméletlen szembesítő, és bárkit, akiről úgy érezte, hogy valaminek a könnyebbik végét fogja meg, és úgy valamivel úgy nem akarja felvenni a harcot, az kíméletlenül elítélte ezért.
Érdekes egyébként, így most így ezen gondolkozom, hogy ugye akik bántalmazott gyerekkorban éltek, vagy hogy ilyen traumatikus gyerekkorban, azoknál mindenkinél így észrevehető az, hogy így kimondatlanul, de hogy nagyon meg akarnak annak az illetőnek felállni, aki bántalmazta. És hogy tök érdekes, amikor így olvastam utána ennek az írás dolognak, hogy kicsit ő azért is írt, mert hogy már akkor tudta, hogy ugye akkoriban nem volt még semmi, amivel rögzíteni lehetett volna az ő munkásságát, az, hogy ő hogy játszik, és hogy ő már akkor tudta, hogy ez nem fog fönnmaradni az utókorban, és kicsit így az van bennem, hogy talán ezért is írta az emlékiratot is, meg a naplót is, meg aztán ezért is írt, hogy azért csak maradjon fönt az ő neve, és lehet, hogy ezért is írta ő le annyiszor, hogy ő mennyire jó színésznő volt, meg talán lehet, hogy picit benne volt az, hogy hát, ha egyszer majd mondjuk az apja vagy bárki férfi, aki őt bántalmazta, majd elolvassa, és akkor azt mondja, na tessék, ő volt az a nő, akivel én ezt tettem.
Igen, és hogy majd utólag esetleg büszke lesz rá, vagy ki tudja. Úgyhogy igen, egyébként ez is benne van a pakliban, meg hát főleg ugye, hogy a színész tére, amire olyan büszke volt, valószínűleg ezt is akart, hogy maradjon fent valami nyoma, és egyébként tényleg csak saját magáról mondta, tehát, hogy olvastam, hogy ő ilyen, tehát, hogy megőrült érte egyébként az akkori közönség, és már olyan furcsa elképzelni, hogy valakit, aki egyébként ilyen súlyos szerepeket játszik, hogy mi ide a megelektre, egy ekkora befogadó közönség legyen rá, ezt a kort, ebből a szempontból írlem ezt a kort, hogy ez egy érdekes élmény lett, de hogy például egy-egy előadása után, egy elektra után, így a közönség kifogta a lovait a kocsiból, és gyalog húzta hazáig a fogatát, tehát, hogy majd egy elektráért, így annyira nehéz is lenne elképzelni, de úgyhogy tényleg fantasztikusat alakíthatott. Ezt kár, hogy nem láthatjuk. Egyébként játszott Néma filmekben, élete utolsó évben, azt hiszem valamennyi pár kép kocka, nem akarok butaságot mondani, lehet, hogy fent maradtak hosszabb részek, vagy egész filmek. Valahol láttam, hogy pont, nem tudom, egy cikkben olvastam, hogy valamelyiket felújították, azt nem tudom, hogy csak azt a pár képkocka maradta meg, vagy hosszabb is, de majd még ennek utána nézünk, úgyhogy még ott meg lehet nézni valamennyit belőle.
Hát azt hiszem, hogy így a Micsoda nők voltak első évadának ő egy méltó záró nője, vagy
abszolút
záró adás volt, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt az évadot, egy élmény volt.
Ez jó, hogy mind a ketten sírósak vagyunk. Úgyhogy én köszönöm neked az ilyen lehetőséget is, meg a közös munkát is.
Igen, de itt nem ér véget a dolog. Egy kicsit, hát mondanám azt, hogy elmegyünk pihenni, de egyikünk sem megy pihenni. A Lotti ír egy 800 könyvet a következő pár hétben. Én meg néhány cikket az ivamagazin.hu-ra, meg csinálom tovább a Mesélnyükán podcastot, de például hallgatói kérésre is össze kell írnunk, hogy milyen könyveket olvastunk, mert hál' Istennek nagyon-nagyon sokan hallgattok minket, és 10 szeretnétek elolvasni azt a sok-sok könyvet, amiből mi készültünk, úgyhogy ezt majd meg fogjuk tenni, és az Instagram oldalunkon, amit Micsoda nők voltak néven találtok meg, ott meg fogjátok találni, hogy milyen könyveket olvastunk. Meg egyébként is megtaláltok minket, igen, mert azért a második évadig, mert lesz második évad, addig fogunk még mindenféle meglepetés tartalommal készülni nektek, úgyhogy kövessetek minket ott is, illetve Budai Lotti szerzői profilját is megtaláljátok.
Meg a Risporos hétköznapokat is, hogyha Hogyha akartok, addig is nő történeti érdekességekkel találkozni.
Igen, már pedig akartok, mert hát fantasztikus dolgokról írott a Lotti, úgyhogy ajánlom őt, meg magunkat is, és a második évadról pedig az Instán tájékoztatunk majd mindenkit, és vigyázzatok magatokra.
És köszönjük a hallgatást!
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.